igaz, akkor mindannyian itt vagyunk ebben a kedves félhomályban. Az a világ, amit mi ismertünk, az éppen most omlik össze, azt hiszem ez a folyamat zajlik éppen, és erről szól ez a nagyszerű könyv, a Holnap, amit Kapitány Fövény Máté itt mellettem kettővel szerkesztett, állított össze, rengeteg nagyszerű szakértő, szakember közreműködésével, 13 trendkutató és 13 pszichológus között, közülük hárman vannak ma itt a vendégeink a színpadon, de néhányan a szerzők közül itt ülnek a nézőtéren. Úgyhogy megpróbáljuk megnézni, hogy milyen ez a holnap, amit ebből a rohanásból teremtünk, és hogy hogyan élhetjük ezt túl épésszel, mert amikor felnézünk, akkor még azt is érezzük, hogy már egyszerűen nem bírjuk követni a tempót, és már egyszerűen nem vagyunk magunknál. Mellettem Csigó Kati, kényszerbetegségek szakértője és mindenféle terápiás módszerek. Nem fogom mindenkinek végigolvasni a tudományos titulusait. Lukács Liza főleg evészavarokkal és legutóbb kötődési mintákkal foglalkozott, Hevesi Kriszta pedig egészség- és szexuálpszichológus, mellette pedig sporttal is foglalkozik. Úgyhogy ma, amit ide a színpadra hoztunk, és a könyvben ennél jóval több van, az az emberi oldala ennek a jövőnek. Tehát kifejezetten az emberi oldalát szeretnénk ma megnézni közelebbről egyes témákból. Emellett persze gazdasági, társadalmi, kulturális vetülete is van ennek a jövőnek. Ezek részben összefüggenek a mai beszélgetésünkkel is, de ha valaki tényleg szeretne egy kézikönyvet a jövőhöz, akkor ez nem csak úgy néz ki, hanem valójában az is. Rettentő dolgok vannak benne, de ugyanakkor reménykeltőek is, hiszen nem csak azt vázoljuk, hogy merre fele rohanunk, és mi az a fal, amiben bele fogunk ütközni, hanem azt is, hogy akár hogyan lassítsunk, hogyan álljunk meg előtte, és ha már bevertük a fejünket, akkor hogyan gyógyítsuk meg. Elsőként Máténak adnám a szót, hogy hogyan is állt össze ez a kötet, miért ezek a témák szerepeltek, és mi az, ami számodra izgalmas volt benne, mi jelentette a kihívást a jövőben, ami miatt erre gondoltál, hogy össze kell hozni ezt a kötetet.
Két dolgot mondanék előtte, egyrészt, hogy végig ilyen fátyolos hangom lesz. Tegnap egyébként még ilyen mutáló kamasz fiú hangom volt, úgyhogy nem előre, hanem visszafelé fejlődtem. Ahhoz képest egész jó. A másik pedig, hogy kétszer is kiemelted, hogy milyen rohadt nyomasztó ez a könyv. Én próbálom ezt oldani egy kicsit, hogy azért elolvasás után valami némi
a jövő nyomaszt a könyv, azért. Nem?
Igen, de hogy valóban, ahogy te is mondtad, ez a könyv az úgy épül fel, hogy 13 terület van, ugye ezt Krisztát is kiemelted, és 13 pszichológus reagál egy-egy trendleíró tanulmányra, és minden fejezet végén van egy 10 tételből álló útra való igazából, vagy egy ilyen tanács, hogy az adott területen, mint a szexualitás, a táplálkozás, az oktatás, a munka és így tovább, milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk, hogy élhető maradjon a jövő. A könyvnek az ötlete úgy született meg, hogy azt érzékeltem én is, meg egy sok kolléga is, hogy egyre inkább az emberiség a jövőt szemléli. Ennek egyrészt az oka, hogy annyira gyors átalakulásban van a világ, hogy bizonyos értelemben megszűnt a jelen. Tehát egy ilyen folyamatos változások közepette vagyunk, ami hát meleg ágya a szorongásnak, amikor azt érjük meg, hogy minden nappal egy új változás következik be. A könyv előszobában én hivatkozok egy amerikai író feltalálóra, a Raymond Kurzweilre, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a gyorsuló eredmények törvénye, ugye azt írja le a Kurzweil, hogy folyamatosan az emberi történelemben a nagyobb változásokhoz szükséges idő exponenciálisan rövidül, tehát ahhoz, hogy egy nagy korszakváltás bekövetkezzen, egyre kevesebb idő szükséges. És Kurzweilnek az ilyen kicsit hasraütésszerű becslése szerint a 21. században, ami vár ránk még változás, az nem 100 évnyi változás lesz, hanem nagyjából 20 ezer évnyi az eddig megtapasztalatokhoz képest. Tehát egy olyan elképesztő ütemben gyorsul és változik a világ, ami önmagában szorongást kelt. Innen jött az ötlet, hogy valamiféle támpontokat, vagy legalább becslésszerű jövőképeket felvázolni, és arra megoldási javaslatokat kínálni. Tavaly januárban fogalmazódott meg az ötlet egyébként, és nagyon gyorsan, szerencsére nagyon sok remek szerző reagált, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy azoknak is, akik itt vannak, nyilván, akik nincsenek itt, úgyse hallják, de nekik is, hogy részt vettek ebben a könyvben.
Mi az, ami benneteket leginkább megijeszt a jövőből, vagy mikor döbbentetek rá először arra, hogy ez most nagyon más lesz, mint ami eddig volt?
Most engem megijesztett az, amit a Máté mondott, hogy ilyen ütemű lesz a változás, és úristen, én erhez hogy fogok alkalmazkodni. De most komolyan, nem tudom, majd mondjál 10 útravalót, hogy hogy kell alkalmazkodni ehhez. Személyesen mi ijeszt meg? Hát most sok mindent eszembe jut, hogy mi ijeszt meg. Talán az, hogy elvesznek olyan értékek, akár szakmák, kulturális értékek, tudományos értékek, amik olyan rapidan változnak, hogy az valahogy a múlt ködébe fog veszni. Tehát nem lesz arra szükség, amit mondjuk egy bölcsész tud, vagy nem úgy lesz arra szükség, és hogy erre fel vagyunk-e készülve. Most ilyesmik jutnak eszembe.
Amit mondasz, hogy gyorsak a változások, abban most lett egy kis reményem, képzeld el. Mert azon gondolkodtam, hogy ez a táplálkozás tudomány, szóval, hogy ez nem egy olyan régi tudomány, szóval sok idő kell, mire ezek kiforjanak. Ugye egyelőre nem állunk olyan nagyon jól, mert csak nő az elhízottak aránya, úgyhogy gondolhatnánk, hogy hát rohanunk a szakadék felé éppen ezzel az egész dologgal, de mégis olyanok jutnak eszembe, hogy 35 évvel ezelőtt, amikor én 13 éves voltam, akkor még az volt a fejemben tényleg, hogy én patogatott kukoricával és light kólával fogok lefogyni. És ez teljes meggyőződésem volt. És ma pedig már hol tartunk? És hogy annyit fejlődött szerintem a táplálkozás tudomány, ha csak a saját életemre visszanézek, hogy diétázni akartunk, bementem a boltba, és akkor mit találtál? Semmit. Néztél, mint Rozi a körmoziban. Most meg bemégy a boltba, és ott van a garmadája, egy csomó cusznak, amit meg tudsz venni. És ott van neked szépen kiadagolva, megkiszámolva. És hogy ha fölgyorsulnak kicsit a változások, az szerintem nekünk, a táplálkozás pszichológiájának nagyon jó, mert hogy ez körülbelül olyan 10 éve került elő igazán, vagy én arra emlékszem, hogy engem 2003-ban még kiröhögtek egy elhízástudományi konferencián, amikor előálltam ezekkel a dolgokkal, és most pedig itt ülök. És ez tök jó, hogy ennyit változott, és hogyha ez ilyen gyorsabban fog változni, az nagyon jó, mert amúgy milyen sok idő kell egy paradigmaváltásnak, vagy egy szemléletváltásnak. Szóval van ebben azért jó is, úgyhogy annyira ettől most nem félek.
Nos, hát én nekem, amikor ezt a kérdést meghallottam, akkor mivel rövid a memóriám, körülbelül fél órával ezelőttre asszociáltam, amikor a hallgatóim megkérdezték. Épp itt a szexualitás jövőjéről borzongattam őket, és egyébként most jó, hát azt hiszem, hogy itt azért nagyjából nagykorúak vagyunk, úgyhogy kimondhatom, hogy például ugye tehát, hogy vajon egy férfi tud-e úgy rezegni, mint egy vibrátor, vajon tud-e úgy légkeverni, mint egy csiklátor, vagy mint a womanizer. Tehát, hogy ez a gépi része. Ezen kívül vajon mi tudunk-e úgy változni, mint ahogy a felnőtt filmek így ilyen villámgyorsasággal, vagy mi van akkor, hogyha most tényleg kimutatottam már a VR pornó, már olyan bevonódást, és már kimutatták, hogy szemkontaktust keresünk, és elkezdünk már tetszeni akarni ilyen értelemben a partnerünknek, hogy tényleg, hogy mit tudunk itt tenni, amikor, hát amit a könyvben is írtam, hogy ez a baj, hogy legyőzetünk a gépek által, mert jobbak, mint mi. Tehát jobban tudnak, jobban beszélnek mondjuk nyelveket, gyorsabban haladnak, tudnak repülni, jobban sakkoznak, és ha még a szexet is elveszik tőlünk, egyelőre úgy néz ki, hogy elveszik, és hogy de az érzelmeink, de már abban is jobban tudnak, most még nem lövök le mindent, mert még azért egy kis pessimizmust még hadd tartogassak magamban, majd csendesen szivárogtatom. És azt kérdezték a hallgatóim, szegények, ilyen sokkolódva, hogy de ez lesz jobb. És mondtam, hogy nem, szerintem rosszabb lesz, de bízunk benne, hogy ez a porig égünk, és majd feltámadunk, mint a főnix. Tehát ugye tudomány, tézis, antitézis, szintézis, majd csak egyszer tényleg észhez térünk, és itt azért azt hadd tegyem hozzá, hogy valószínűleg ezért kellenek az ilyen könyvek, ezért kell az, hogy odafigyeljünk, hogy mi az a, az a térkép, amerre haladunk, vagy mi az a az a, hogy kapjunk hozzá ilyen értelemben egy GPS-t, hogy ne nagyon tévedjünk el, hol van útlezárás, hol van zsákutca, úgyhogy én ettől félek, hogy mikor kapunk készhez, mert sajnos egyre több olyan kliensem van, aki bizony már csak ilyen hentai anime figurák, és az élő emberre már egyszerűen elveszti a libidóját. Úgyhogy ezzel a kedves végszóval, hogy zárjam most ezt a kört, de bízom benne, hogy vannak ilyen optimista tagok is mellettem.
Könyv után valójában attól féltem, ami a legfontosabb és talán legfőbb üzenete volt számomra ennek a könyvnek, azt, hogy egyszerűen sokkal tudatosabbnak kell lennünk a saját életünkben, a környezetünkben, a közösségeinkben, a családunkban, mindenhol, egyáltalán a társadalom különböző szintjén, ahol részt veszünk. Különben valóban ez a legpesszimistább forgatókönyv fog bekövetkezni, hogy a gépek egyszerűen nem is uralkodni fognak rajtunk, de gyakorlatilag mi magunk tesszük be őket a saját helyünkre nagyon sok szempontból, hiszen, ahogy Máté is írtad az egyik tanulmányban, vagy talán a bevezetőben, valójában ezek elsősorban a kényelmünket kellene, hogy szolgálják. Tehát van egy csomó pozitív oldala, és akkor most fordulunk itt a pozitív oldalra is egyébként, de ha valójában tényleg kiengedjük a kontrollt annyira, hogy csak a kényelmünk, csak a könnyű megoldások, csak az egyenes út, vagy ami nem jár nehézséggel, arra fele megyünk, akkor valóban ez a jövő, ez el fog párologni a kezünkből. Szóval nézzük az egyik legnagyobb trendet, a digitalizációt, hogy mi akár a ti területeken, illetve az egészségügynek bizonyos területein, ahol ti dolgoztok, mik az előnyei, és mik azok a pontok, amikkel biztos, hogy kezdenünk kell valamit. Például betegként, vagy...
Most miért rámutatsz?
Mert te foglalkoztál az egészségügy jövőjével a könyvben, és nyilván elsősorban az egészség, az, hogy nem csak a mentális, hanem a testi egészség is az egyik legfontosabb, és azt hiszem itt volt legelőször hangsúlyos az, hogy mennyire tudatosan kell megelőznünk valójában ezeket a dolgokat.
Mindjárt mondok erre is pár dolgot, hogy mi az előnye a digitalizációnak, vagy a gépek megjelenésének az egészségügyben, de arról, amit mondtál, az jutott eszembe, nem tudom, hogy volt-e ilyen fejezet a könyvben, hogy olyan, mintha egy új embertípusnak is ki kéne fejlődnie itt a jövő évszázadokra, aki mondjuk nagyon tudatos, mert ugye ezt mondtad, hogy minél korábban már nagyon tudatosnak kell lenni, nagyon struktúráltan képes gondolkodni, nagyon integratívan képes információkat elemezni, racionális, extravertált, és még nem tudom milyen. És ha már visszautalok arra, hogy mitől félek, mi fog eltűnni, aztán pont az, hogy és aki nem ilyen, hanem álmodozó, vagy művész, vagy introvertált, vagy lassú, vagy későn érő, ővelük mi lesz? Hogy az egészségügyben milyen változásokat jelent a digitalizáció és a mesterséges intelligencia? Én ilyesmiről írtam, az én fejezetem erről szól, egy reflexió az egészségügyben történt változásokról, amit Rékasi Balázs írt. Igyekeztem tárgyilagos lenni valamelyest, azt majd remélem az olvasók eldöntik, hogy ez sikerült-e. Kétségkívül van egy csomó előnye annak, hogy bizonyos gépi alkalmazások segíthetik a mi munkánkat. Most gondoljunk arra, amit talán már önök is, a laikus közönség is hallott, hogy például az ember egy bőrén lévő elváltozást lefotóz, beküld egy egyetemre, ahol ezt egy gép nagyon szépen elemzi, és küldik tovább a bőrgyógyásznak, és kap róla egy visszajelzést, vagy mondjuk egy röntgenfelvétel pontosságát nagyon jól tudja segíteni az elemzés pontosságát a mesterséges intelligencia. Tehát ezek szerintem nagyszerű fejlesztések, ami azt jelenti, hogy az orvos munkáját segíti a mesterséges intelligencia. De ami a mi szűkebb területünk, a pszichológia és a pszichoterápia, ott azért ez egy ennél jóval bonyolultabb kérdés, hogy megjelennek olyan applikációk, amik segíthetik például a depressziós betegnek azt, hogy naponta kap például bizonyos üzeneteket, hogy most kell valamilyen feladatot elvégezni, vagy aki szociális helyzetben szorong, kap itt mondjuk olyan üzenetet, hogy arra van a kijárat, és nincs semmi baj, és nem fog elfogyni a levegő, és minden rendben van, biztonságos a helyzet. Tehát, hogy ezek nagyon jól hasznosítható applikációk, de amire itt a Máté is utalt az előbb, hogy vannak már olyan ilyen csevegő robotok, amik tulajdonképpen szimulálnak emberi társalgást, és amit mi korábban azt gondoltuk, hogy amit mi csinálunk, mint pszichoterapeuták, az annyira megismételhetetlen, hogy ez nem teljesen van így. Tehát, hogy egy átlagember, akár még egy szakember sem feltétlenül tudja eldönteni, hogy én egy élő emberrel beszélek, vagy nem, vagy csak egy alkalmazás folytat velem valamilyen társalgást, és ez tulajdonképpen jelen pillanatban még beláthatatlan. Én úgy látom, hogy miféle fantáziánk lesz arról, hogy kivel is beszélgetek én, milyen irányba megy az a beszélgetés, ki felügyeli, milyen etikai elvei vannak annak, amit ez a mesterséges intelligencia válaszol az én legmélyebb, legegyedibb személyes problémáimra, akik kifejlesztették azon kívül, hogy kiváló szoftverfejlesztők, megjelentek-e ott pszichológusok, pszichoterapeuták közöttük, milyen módon jelentek meg a fejlesztő csapatban. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolat az fel fog értékelődni, elvész részben, és fel is fog értékelődni, de az a tudás, amit mondjuk itt speciál én képviselek pszichoanalitikusként, ami egy ilyen lassú, elmélyült, hosszú ideig tartó, mélyreható terápia, arra olyan, mintha már egyre kevésbé lenne szükség. De mindenki gyors megoldást szeretne, például mondja meg egy alkalmazás, lehetőleg 3 alkalommal, hogy hogyan kell boldognak lenni, és azt nem biztos, hogy a mi tudásunk ilyen gyorsan megmondja, ehhez sokkal több idő kell az igazi változásokhoz, de most sok mindent mondtam egyszerre, szóljatok, hogy ezt jól látjátok.
Na, én most rájöttem, hogy mitől félek.
Na, nagyon örülök, jó, hogy itt egy pszichoanalitikusnak vaj, létszik.
Csak összedobtuk neked.
Szóval, mitől félsz? Csevegő robottal beszélt a gyerekem, 11 éves gyerekem beszélt, és föllelkesedett.
Hogy milyen jó vele beszélgetni?
Igen. És én meg szoktam kérdezni, hogy és ma, XY hol volt nyaralni? Nem tudom. És milyen zenét szeret? Nem tudom. Amiről beszélgettek?
Semmiről.
Tehát, hogy az élő kapcsolatokban nincsen beszélgetés a gyerekek között. És amikor láttam, hogy válaszol neki, ugyanis csomószor van, hogy ír ő az osztálytársának, de nem válaszol semmit. Majd te semmi, írkál a semmibe. És ez nem feltétlenül azért van, mert hogy hozzá nem szólnak, hanem hogy valahogy ilyen egészen fura módon beszélgetnek egymással. És meg ilyen szavanként, meg ilyen... És válaszolt neki ez a robot. És attól ijedtem meg, hogy az én gyerekem, hogy föllelkesedett, hogy valaki kommunikál vele. Na, ettől félek. Mondjuk ennek semmi köze az evéshez, de azért ezt most ide szúrtam. Jó, ott is eszembe jutott a digitalizációról, hogyha... Ezt most befűzhetem, vagy inkább most hagyjuk ezt a témát.
De ti ezt nem így látjátok, hogy a mi kliensekkel végzett munkánk, páciensekkel végzett munkánknak az az értéke, ami az élő kapcsolatban van, hogy mi így hogyan vagyunk egymással, hogy az ezekben a helyzetekben nincs jelen, mert az nem egy élő kapcsolat, de a fantáziában az, hogy felruházta a gyereked, vagy valamelyik páciens azt a chat robotot valamivel, valamilyen tulajdonsággal, és hogy azok a fantáziák megbeszélhetők-e, amit mi terapeutaként mindig megbeszélünk a páciensekkel.
Szerintem az egésznek a hátterében olyan sok minden van, de az biztos, hogy benne van, hogy ha onnan közelítjük az egészet, hogy az emberi agy információkat dolgoz fel, hogy mennyi információkat kell X időn belül feldolgozni, az túl sok. És például az emberi kapcsolatok, azok nagyon ilyen intenzív információcsomagok, és ahelyett pedig egy ilyen applikáció, de sokkal beláthatóbb, sokkal kevésbé. Hát eleve nem kell az illatát, a tekintetét, a bármiét pluszban még feldolgoznom. Tehát a függőségek szempontjából ez biztos, hogy benne van, hogy emberek helyett választunk emberpótlékokat, hogy az egy sokkal könnyebben belátható és kontrollálható kapcsolatnak tűnik. És az, hogy másokhoz nem tudunk biztonságosan kapcsolódni, de a gépekhez meg látszólag igen, ez biztos, hogy benne van ebben, amit te is mondasz, hogy emberi kapcsolatok helyett választjuk a gép kapcsolatokat.
Meg azt az illúziót kelti, hogy valaki figyel rád.
De, mert így is van. Mert így is van. Figyel rád, és reagál. És tartalmilag is ma már egész pontos választ tud adni, tehát akár szakmailag is korrekt választ ad tartalmilag, csak ezt próbálom körülírni, de most tudom talán jobban megfogalmazni, hogy ami egy emberi kapcsolatban történik, ugye ez nem mindig a tartalmi szinten jelenik meg, miközben ezek az alkalmazások egészen kiválóan nyújtanak már megfelelő tartalmú válaszokat, de hogy az, ami nem ez a réteg, az hol fog, hogyan fog megjelenni, vagy milyen területen tud megjelenni?
Kata írt egy tök jó példát, de ide kapcsolódik, hogy a pszichoterápiában csomószor van olyan, bármilyen módszernél, hogy állapotromlás következik be a terápiának bizonyos időszakaiban, amit mondjuk egy mesterséges intelligencia nem biztos, hogy tud értelmezni javulásként, mert hogy belenyúlunk olyan tartalmakba, ami felzaklatja a másikat. És ilyen szempontból szerintem csomó olyan emberi készség van, meg olyan érzelemfelismerés, a többi, ami most még lehet, hogy 20 év múlva képes lesz rá a mesterséges intelligencia, de most még nem. Ugyanúgy nem képes például a szimbolizációra, hogy bizonyos értelemben metaforákat, humort, ilyesmit elemezzen. Egy csomó fejlesztés most pont erre vonatkozik, hogy a humort mennyire lehet. De mondjuk, ha beírjuk a ChatGPT-re, hogy írj egy viccet bármilyen témában, valami pokoli értelmezhetetlen, és nyilván egyáltalán nem vicces dolog kerekedik ki belőle. Úgyhogy talán ez, ami lépés előnyünk van, ez a szimbolizáció, meg a kreativitás, ahogy te is felvetetted. Na csak, hogy az emberi kapcsolatokban is biztos, hogy megvan egy olyan síkja, amit még nem tud a gép, de mi viszont még tudunk értelmezni.
Bocsánat, én annyit hadd tegyek hozzá, ha már itt közbeszóltam, hogy mert így is van. Mert hogy engem mondjuk, és most a jelenben vagyunk, nem a holnapban, engem elborzaszt az, hogy folyamatosan bármit tettem, utána elárasztanak másnap az olyan reklámok. Tehát most a legújabb élményemet hadd osszam meg. Egy gyanútlan este megnéztük a Lecsó című filmet, ugye egy tündéri kis patkányról, onnantól kezdve egyfolytában jöttek nekem a patkányok. Hát mivel aranyosak voltak, belájkoltam őket. Na már most a közösségi oldalamra nem érdemes felmenni, csak patkányok. Teljesen elleptek a patkányok, úgyhogy tehát én ilyen értelemben, hogy igenis van egy kicsit ilyen paranoid oldalam. Ezen kívül meg valahol ehhez kapcsolódva én igen, tehát én is akartam ezt a ChatGPT-t, hogy amikor már eszét ír helyettünk, már felkonfot ír helyettünk, hogy lesz-e értéke az emberi munkának. Elolvass-e valaki, hogyha tudja, hogy most ezt egy perc alatt összeütök én is egy ilyet, tehát nyilván ez is elgondolkodtat, de olyan értelemben a saját agyamat is féltem, hogy belegondolok, hogy én gyerekkoromban sportot üztem abból, hogy mennyit telefonszámot megtanultam, és kívülről tudtam, és most meg örülök, hogyha a sajátomat úgy viszonylag gyorsan el tudom mondani, kis gondolkodással, jó, most oké, persze szélyes, de hogy egyáltalán a gyerekeknek, tehát kell-e majd használni ezeket a képességeket. Azt, hogy most az, hogy a szemüket mennyire rontja az, hogy folyamatosan ezt nézik, és hadd hozzak egy példát, hogy mennyire átalakítja az értékeket, hogy a Jakub Cseh Gabival volt egy ilyen közös műsorunk egy 2-3 éve, és ő hozta azt a példát, hogy az egyik barátnője két gyereket együtt nevelne, vagy egyedül nevel, és olyan boldog volt, hogy elvitte a két gyereket Velencébe. Hogy tényleg egyedülálló nőként ő elvitte őket nyaralni, sőt, még sikerült gondolát is intézni. És hogy így szó szerint így úszott az örömbe, és élvezte a helyzetet, és akkor vette észre, hogy a két gyerek az pedig a telefonját nézegeti, és elkeseredetten rájuk szólt, hogy de figyeljetek, hát ez egész évben ezt csináljátok. Most élvezzétek már azt, hogy itt vagytok, ezt az élményt. És a két srác, hát ilyen 12-13 évesek, hogy hát, de anya, mi egy perc alatt már megnéztük Velence összes látnivalóját, már tulajdonképpen még miket végigjártunk, sőt, már tulajdonképpen Brazíliában vagyunk, nekünk ez lassú.
Tehát, hogy a való élet, a való élmények válnak unalmassá, mert annyira begyorsultunk. És bocsánat, csak még egy példát hadd hozzak. Nekem erről az jutott eszembe még, amit annó pszichológián tanultunk, fejlődés lélektanon, hogy adja a gyereknek egy pár fakockát, és élvezi, imádja, kreatívan építget belőle. Tegyél be egy ilyen csili-vili víjogó robotot, és rögtön dobja el a kockákat, viszont mit fejleszt az a robot? Semmit igazából, de sokkal erősebb, élénkebb inger, és ezért ott hagyja azt. És sajnos ugyanígy látom, gyerek, most ez bocsánat, és én kérek elnézést a klinikusoktól, én úgy neveztem, hogy ilyen pszödoautistát nevel olyan szempontból, hogy konkrétan fölmentem egy ilyen, hát ilyen négy év, három-négy év körüli kis kölök volt ott, és megpróbáltam vele kapcsolatba lépni, de annyira csak a telefon érdekelte, és pont ezen voltam kiakadva, hogy hát mit csinál egy ilyen 3-4 éves gyerek. Vagy elkezd kokettálni, vagy megijed, vagy tehát valamit reagál az emberre. És akkor reagált rám úgymond, amikor megkért arra, nem megkért, csak hogy mert valamit elállított a telefonján. Hogy már lassan mi emberek nem leszünk elegendő ingerek, a másik ember vagy a felnövekvő generáció számára.
Na most megyünk egyre inkább az apokaliptikus víziók felé, hogy minden emberi érték az eltűnik. De én kezdtem, de csak folytat.
El tudjátok képzelni, hogy eltűnik tényleg az ember a terápiából, ami ennyire ember és ember kapcsolatról szól? Illetve mi az, amit, ha már a tudatosság jegyében gondolkozunk ma este, mi az, amit valóban az applikációk, akár motivációba, akár mondjuk időbeosztásba, stb. Segíteni tudnak?
Szerintem nem tűnik el, sőt, én azt látom most csak a saját praxisunkból, hogy évről évre nő a pszichológushoz fordulók aránya, például a függők, a szenvedélybetegek körébe, tehát hogy van egyfajta növekvő igény, hogy legyen egyfajta emberi kapcsolódás, pontosan ezek miatt, hogy ugyanakkor meg kivonulunk az emberi kapcsolatokból. A másik, amit hozzá akartam tenni itt az egészségügy kapcsán, hogy végül is van a sürgősségi osztályokon, baleseti központokban ez a triázsolás, amit biztos sokan hallottak már, amilyen súlyossági fokok szerint szervezi az ellátást, és valami ilyesmire használható szerintem a mesterséges intelligencia. A kevésbé súlyos pszichológiai eseteknél abszolút elegendő lesz szerintem az, hogy mondjuk ilyen automatizált beavatkozások lesznek, ami azért nagyon jó, mert hogyha megnézzük például a szenvedélybetegeket, a függőket, de akár a szorongással, depresszióval kezelteket, a jelentős többségük nem kap pszichológiai ellátást jelen pillanatban. A szenvedélybetegeknél tudom, hogy pontos arányt, hogy 90% kezeletlen. A szorongásnál, a depressziónál nagyjából 70% körüli, akik nem részesülnek pszichoterápiában. Ha őket, csak őket meg tudjuk célozni robotizált, automatizált programokkal, az már egy hatalmas előrelépés lesz mentális egészség szempontjából. Szóval ez megint két talán pozitívum, hogy egyrészt az emberekben megmaradt az igény, hogy emberekhez is forduljanak, aki meg nem fordulna, azokat meg el tudjuk látni.
Ezzel én is egyetértek, amit a Máté mond, hogy nem fog eltűnni a személyes pszichoterápia. Ebbe biztos vagyok, ugyanezt tapasztalom, hogy óriási a várólista, és nagyon sokan igénylik a személyes kezelést, de nekünk abban nagyon komoly felelősségünk van, hogy hogyan bánunk ezekkel az alkalmazásokkal, használjuk-e és mire használjuk. Tehát én magam egy ilyen kutatócsoporttal dolgozok együtt, hogy például olyan pszichodiagnosztikai teszteket, amit eddig hagyományos eszközökkel használtunk, hogyan tudunk gyorsítani tesztvizsgálatokat, ami a mi munkánkat megkönnyíti a mesterséges intelligencia segítségével, ami segít nekünk mondjuk vizsgálati leleteket értékelni, hasonlóan ahhoz, amit mondjuk a szomatikus orvoslásban mondtam példaként, hogy egy röntgenleletet segít kiértékelni egy ilyen alkalmazás. Tehát, hogy a helyét meg kell találjuk, és ugyanezzel a kutatócsoporttal elkezdtünk valójában az etikai kérdéseken is gondolkodni, mert ez a világ minden területén egy óriási kérdés, hogy milyen módon van szabályozva az ilyen alkalmazások fejlesztése, vannak-e közös etikai elvek nagy képzőhelyek vagy kutató központok között. Tehát, hogy szerintem ez egy lényeges irány, és abban mondjuk szakemberként dolgunk van ezzel foglalkozni. Amit még így a Máté mondott, hogy egyre többen fordulnának pszichológushoz, ez jelzi ugye azt is, hogy a pszichológia képzésben jelentkezők aránya is óriási, tehát ez most rendkívül népszerű, ami újabb problémákat vet föl, hogy az a hogy milyen fajta tudásra van szükség, és itt talán az oktatásról is érdemes beszélnünk, hogy nem csak az egészségügy változik, vagy a klíma változik, hanem az oktatásban is nagy tömegű tömegképzéseket indítunk, vagy szükség lesz-e olyan fajta hosszú, minőségi, elmélyült képzésekre, amiket itt a legtöbben végigcsináltunk a különböző szakmai képzéseink során, vagy ez leértékelődik, vagy felértékelődik, ez egy óriási kérdés, hogy mit kezdünk az ilyen jelenségekkel, amikor valami tömegessé válik, felgyorsul, népszerű. Én mondjuk személyesen ezen nagyon sokat gondolkodom.
Lisa, mondd csak, hogyha van hozzászólás.
Van hozzáfűzni való, most már tényleg a táplálkozás területéről, hogy a tudatosság szó, ugye, ami most akkor itt a fókuszba került, az a szó az evésben, amikor megjön az étvágyad. Szóval ez, hogy tudatosan egyél, tudatosan, na ez az, amikor azt mondod, hogy akkor jó, akkor még egyet. Mert hogy ez úgy van, és én ezt át szoktam értelmezni, vagy inkább azt mondom, hogy elmondom, hogy mit jelent a tudatosság az evésben, pont azt jelenti, hogy tisztában vagyok a saját szükségleteimmel, a saját igényeimmel, a saját erősségeimmel, a saját gyengeségeimmel, és a saját örökségeimmel. És az jutott most eszembe, hogy a transzgenerációs pszichológia, aminek ugye most nagy keletje van, szerintem az pont nyit a másik irányba, tehát azt nem nagyon lehet így megméricskélni. Az evés területén is ugye az applikációk rendkívül népszerűek. Tehát már mindenkinek ott van a kezén az óra, nem tudja miért mérte meg, hogy mit is jelent az, meg hogy miért, de azért megméri. Bár én azt is látom, hogy még azért egy mérleg adattól is félnek. Szóval annyira nem rettegek, hogy itt majd az applikációk eluralják, mert még a mérlegre sem mernek ráállni, hogy most mennyit fog mutatni, tehát magát azt az élményt érzelmileg földolgozni, az még nem megy. És akkor ezen túl, hogy majd neked kiszámolja, hogy te majd a bél, a mikrobiomod alapján majd neked te mit egyél, hát hol van az még? De szóval az evésben...
Kiszámolja neked, tehát az egy komplett mindent választhat, hogy mit tegyél.
Hát ad egy választ, de hogy az neked szól-e, tehát hogy ő honnan tudja azt, hogy neked mondta-e anyukád, hogy,
milyen kérdést azt a három falatot
már nem bírod meg, nem bírtad megenni?
Attól függ, milyen kérdést teszel
mi
fel.
Mindent...
És ez a kérdés, hogy megtanulok-e jó kérdéseket föltenni.
Mert... Aha, hát nem tudom, akkor majd ezt is írjátok bele, hogy nagymamátok miket sütött bele a Almás pitébe. Szóval, hogy pont ezt látom az evés területén, hogy nagyon erős ez a hagyomány rész, és nagyon erős ez az újdonság, és most egyelőre az történik, hogy most megesszük azt, amit mi a régi hagyományok szerint megesszük, meg megesszük már ezeket az újakat is, mert ezek is nagyon jók. De hogy pont az, tehát az evés szempontjából az ember egy rendkívül konzervatív lény. És egyelőre szerintem ez, hogy az elhízás arány csak nő, ennek ez az egyik oka, hogy pont ezek a kevésbé számszerűsíthető, kevésbé digitalizálható dolgok, ezek a részei húzzák vissza folyamatosan az embert azokba a régi evési szokásokba. Ezért hiába van már mindenki számolva, meg hiába érhető el rengetegféle ilyen-olyan összetevőjű étel, de azzal nem számol, hogy neked milyen örökségeid vannak ezzel kapcsolatban.
Ez, szólhatok egy mondatot? Hogy nekem nagyon érdekes, amit mondasz, hogy azt mondod, hogy az ember nagyon konzervatív az evés szempontja. Most arra gondoltam, hogy a szexualitásban is az, vagy a lelki berendezkedésünk is bizonyos szempontból így őrizni akar valamit, vagy mit értünk azaz, hogy konzervatív, mert az úgy sok gondolatot elindított bennem, amit mondasz, hogy így nagyon polarizálódik minden, hogy van... aki megmarad valamilyen hagyományosban, a többi meg a felgyorsult, digitalizált, gyors fogyasztás bármire rááll, és egyre szélsőségesebbek lesznek a különbségek közöttünk, emberek között, hogy ki milyen életformában él, nem?
Na, de hát ez már elvezet az értékrendhez, meg a társadalom polarizáltságához, meg csomó minden máshoz is. Abban egyetértek egyébként a Lizával, hogy csomó olyan személyes, tehát próbálnak minél személyre szabottabbak lenni az egészségügyben, a táplálkozásban, tehát nyilván ezek az applikációk úgy fejlődnek, hogy egyre több egyéni faktor próbálnak figyelembe venni, de nyilván vannak olyan érzelmi hatások, amiket viszont nagyon kevéssé tudnak, és szerintem csomó olyan applikáció van, internetes beavatkozás, ahol pont, és erről csomót beszéltünk már most is, hogy pont a tudatosságra próbálnak hatni, miközben azt is lehet tudni, hogy az ember az ilyen alapvető elemi szükségleteivel kapcsolatos döntéseiben sokszor érzelemvezérelt döntéseket
persze,
hoz.
Intuitív, szubjektív igen. És irracionális döntéseket
viszont
hozunk.
Itt megint mondanék egy szerintem egy pozitívumot, hogyha megnézzük például a virtuális valóságot, a VR-t, az pont erre képes szerintem, hogy olyan szituációkat tud modellezni, ami érzelmi hatású. Tehát akár mondjuk beleértve így a PTSD-nek, a traumának a feldolgozását, hogy szimulálom azt a helyzetet, amivel nem tudok szembenézni amúgy egy biztonságos, kontrollált, szakemberek által felügyelt környezetben, vagy ugyanúgy az addiktológiában is megjelentek most már mi is egy olyan virtuális valóság programon dolgozunk, ahol egy, nem tudom, a GHB-ról, Gina-ról ki mennyit hallott, ez egy randi drog, amit belecsempésztek fiúk és lányok italába, és visszaéltek a helyzettel. A momésokkal csináltunk egy olyan applikációt, ami erről szól, és mi egy estének a résztvevői vagyunk, és látjuk, hogy egy lánynak az italába beleraknak GHB-t, és itt eldől, hogy mi mit csinálunk, segítünk-e a lánynak, vagy passzívan, ez a járókelő hatás a szociálpszichológiában, hogy csomószor csak végig asszisztálunk borzalmakat. És ez a program ezt teszi átélhetővé, hogy vannak döntési pillanatok, amikor én vagy beavatkozok, vagy asszisztálok hozzá. Ez szerintem egy hatalmas előnye a virtuális valóságnak, igen, hogy igen. Végre az érzelmekre tudhatni.
Abszolút, és ha már az előbb az oktatást mondtam, és köszi, hogy mondtad a VR példát, az orvos képzésben is megjelent a VR, hogy egy leendő orvos ne tankönyvből tanuljon meg bizonyos szimptomatológiát, hanem ez már Magyarországon is létezik, hogy például egy demens páciens élményvilágába bele tud helyezkedni egy VR szemüvegen keresztül, hogy milyen az, amikor egy térben valaki elveszti a tájékozódó képességét, vagy azt, hogy megtalálja a kijáratot, vagy megtalálja a kulcsát, vagy megtalálja akármelyik személyes tárgyát. És ez szerintem az oktatás szempontjából is lényeges, hogy valamit közel tud hozni egy élmény szimulálásán keresztül. Tehát nem csak pácienseinket tudjuk ezzel jobban gyógyítani, hanem a képzésekben is egy nagyon jól felhasználható elem tud lenni.
Itt bocsánat, ebből a körből ki nem maradnék, jött egy pozitív gondolatom. Most pont egyébként, tehát amiről te is beszéltél előbb, hogy, és itt a HVG is involválódott ilyen értelemben, ott voltunk egy ilyen közös beszélgetésen a Safety First-ön, ami hát így a biztonságos fesztiválozás ennek a lényege, és borzasztóan büszkék vagyunk arra, egyrészt arra, hogy van egy olyan alkalmazás, egy olyan ilyen chatbot, amivel tudnak segítséget hívni, mert hogy régebben a fesztiválokon ugye pontosan az volt, hogy ha valaki rosszul van, akkor biztos részeg, lekésem a koncertet, ugye hát amit említettél szociálpszichológiából, hogy a segítésnek megvannak a maga költségei. Bepiszkítom a ruhámat, nem érek oda valahova, ki tudja milyen állapotban van, érzelmileg is ugye bevonódok, és annyira boldogok vagyunk ettől az alkalmazástól, hogy nem csak az, hogy mi, hanem hogy a fiataloknak adtunk egy eszközt a kezébe, amivel azt tanulják meg, hogy ők tudnak hatékonyan segíteni, hogy itt pár gomnyomással tudnak szólni, hogy itt valaki rosszul van, tudnak szólni, hogy itt kell segítség rögtön, a helyszínt is meghatározva, tehát hogy igen, itt nyilván most egyben le is lövöm nagyjából, amit majd a végszóként mondanék, de majd visszautalok rá, hogy nyilván azt, hogy mi megtanuljuk-e ezt, de nyilván ugyanakkor akkor ahhoz meg is kell tanítanunk ezt, mert hogy az ember magától belecsúszik, mint a csoki evésbe, ugye? Szóval, hogy igazából, hogy tud ez jó is lenni, és mondom ezt annyira örülünk neki, hogy ilyen értelemben vissza tudjuk adni azt az emberközpontú szemléletet, hogy nem hagyjuk ott embertársunkat, hogyha rosszul van. Tehát, hogy igenis persze tud, de nyilván erre megint mi edukáció.
Most akkor én mondok, átveszem a szerepet, mert eszembe jutott egy negatív példa. Ugyanilyen oktatási helyzet, múlt héten egy külföldi egyetemen voltam vendégségben megnézni az ottani képzést, és ahol nagyon érdekes, egy orvosképzés, pszichológus képzés zajlik egyszerre, és kiváló szimulátoruk van anatómiára, élettanra, patológiára, ami azt jelenti, hogy elegendő a hallgatóknak csak megnyomni egy gombot, és már is az a szövetréteg az ott lehámlott, egy másik gombot megnyomtam, már az a véna preparálódott, és ez gyönyörű, mert színes, szagos, és egyszerűen csodálatosak azok az anatómiai ábrák, amiket mindenféle térben el lehet mozdítani. Csak úgy azon gondolkodtam, hogy akár az orvos, aki szomatikus orvos lesz, mondjuk sebész, hogy fogja azt megérteni, hogy milyen az, amikor az nem egy digitális modell lesz, akivel dolgoznia kell, hanem valakinek a testét kell megérinteni, és az egy egészen nehéz helyzet, hogy mit csinálsz, amikor bele kell vágni valakibe, vagy az a pszichológus, aki nem egy ilyen szimulált helyzetben fog válaszokat kapni egy géptől, hanem egy élő emberrel kell leülnie, majd dolgozni, aki nem úgy fog reagálni, ahogyan ő azt elvárta, hanem valami váratlant fog mutatni, hogy ott mit lehet ezzel kezdeni. Szóval ennek van, erre mondom, hogy nem két oldalú, tehát az oktatásban óriási előnye van, de a hátránya pedig az, hogy eltűnik nagyon-nagyon sok olyan tapasztalat, ami lényeges lenne.
Egy mondatot csak, ez a színes, szagos, stb., hogy ez pontosan nem most, olyan, hát egy bő 10 évvel ezelőtt már ez volt a kérdés, hogy ugye szexuális averziót, tehát egyfajta idegenkedést okoz a fiataloknak, az a vizuálisan túlingerelt pornó, és amikor ott vannak in situ, akkor ott ugye illatok vannak, izzadságcseppek, másiknak a reakciói, és hogy kimondottan ezért elszoktak ettől, hanem ez a steril világ az, ami számukra az elvártá válik.
Én ezt akartam így oktatás kapcsán, hogy tényleg arról is beszéljünk, meg hogy nem csak az oktatás, hanem nagyon sok munka körben, hogy ha abból indulunk ki, hogy egyre jobban tudnak egyre speciálisabb dolgot csinálni helyettünk gépek, és erről több szerző egyébként ír is a könyvben, akkor az lesz a fontos készségünk, hogy mennyire tudjuk átlátni a folyamatokat. Tehát az ember, mint egy ilyen háttérből irányító, vagy ilyen facilitátor fog tanárként is, akár orvosként is részt venni, ami szerintem megfordítja azt az irányt, amiben eddig haladt a világ, hogy egyre inkább specializálódik minden, és egy-egy orvos is csak egy-egy területhez ért igazán, vagy azon belül is csak egy alterülethez, és helyette egy ilyen holisztikusabb gondolkodásra kell átállni az oktatásba. Ugye a oktatás fejezetet azt Lénár Sándor és Gyarmati Éva írták, és ez nagyon hangsúlyosan megjelenik benne, hogy a jövő generációit erre a összekapcsoló gondolkodásra kell tanítani, hogyan tudok különböző tantárgyakat, ismereteket egymással összekapcsolni, ami egyébként a kreativitásnak is az egyik alapja, hogy én mennyire tudok egymástól látszólag független területeket összekapcsolva kezelni.
Igen, azt gondolom, hogy a kreativitásról még egy picit beszélnünk kell, meg arról is, hogy mit tanítsunk a következő nemzedéknek. Nekem a sztorikból legalábbis úgy tűnik, hogy nekünk kell megtanulni valóban, ahogy Kriszta is mondta, ezeket a dolgokat, és egyébként a gyerekeink, vagy még akik még egész picik, ők teljesen maguktól, magukévá fogják tenni ezt az új világot. Tehát a kettő között van szerintem egy ilyen híd, képzési lehetőség még most, hogy egy picit a tradicionális értékekből, vagy a hagyományokból átemeljük azt, ami használható, vagy össze tudja olvasztani ezeket a dolgokat, miközben a jövő tényleg őrült sebességgel gépek irányába, vagy digitalizáció irányába, vagy akár személytelenség irányába mutat.